iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Nem rémlik már az év, nem tegnap volt, amikor a Pokémon Go gyakorlatilag letarolta a játékpiacot, mármint a mobil játékpiacot, és akkor is elmondtam, és ezt a mai napig úgy gondolom, hogy nagyon ügyesen csinálták a fejlesztők, hogy a való világban történő mozgást kombinálták egy igen népszerű és egy igen nagy rajongói bázissal rendelkező játékkal, ugyanis ha valaki nem tudná, mi az a Pokémon Go játék, a mobilunkkal kell szaladgálni a városban, ezt általában amúgy is meg szoktuk tenni, csak éppenséggel most menet közben el kaphatunk, már ha fut a játék, egy-egy Pokémont, tehát fizikailag olyan, mintha a valóságban kapnánk el, nem tudom én, a Liszt Ferenc téren vagy a főtéren egy-egy Pikachut, csak éppen ez a mobiltelefonunkkal működik, és természetesen ezek pontokat érnek, és megvan az a fajta Pokémon háttere ennek a dolognak, mint mondjuk a kártyák esetében, ki milyen erős, ki mit csinál, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és egész egyszerűen döbbenetes mértékben letarolta a piacot annak idején, amikor kijött, és most úgy gondolja a cég, hogy egy picit tovább vinni ezt a dolgot.
A Niantic, ez a cég neve, ugyanis akik gyártották a Pokémon Go-t, akkor sem volt már újonc, amikor ezzel a játékkal előálltak. Egy bizonyos Ingress nevű, szintén lokáció alapú játékkal korábban nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig dolgoztak, illetve még mai napig fenntartják ezt a platformot is, és több tízezer játékos örömére továbbra is fejleszgetik annak a játéknak is a történetét. Akkor is lehetett már sejteni egyébként, hogy maga a játékélmény, tehát az, hogy egy kiterjesztett valóság generáltak egy olyan történet köré, aminek a lényegi eleme, hogy A pontból B pontba fizikailag eljussunk, és ott tegyünk valamit, ami a játékkal kapcsolatos, tehát mondjuk adott esetben itt a Pokémonra érvényesen elkapjunk egy Pokémont, vagy megküzdjön egymással két játékos, és ezeket az adott ponton, adott lokáción tegyék meg. Szóval akkor is lehetett sejteni, hogy a játékgyártó cég, főleg úgy, hogy a Google-lel elég szoros kapcsolatot alakította ki nem sokkal azután, hogy elkezdték fejleszgetni ezeket a játékokat. Szóval ők valójában térképadatokra utaznak, és az a legfontosabb számukra, hogy a játékosok a különféle új pozíciókat, a különféle érdekes helyeket, angolul ezt point of interestnek is nevezik, hogy ezeket felvigyék, és utána kiegészíthessék a különféle szolgáltatók térképeit. Ez volt legalábbis a korábbi feltételezés, illetve ezt lehetett tudni arról, hogy hogyan és milyen módon használja a Niantic ezeket az adatokat, amiket a felhasználók gyűjtöttek. Azonban tényleg úgy tűnik, hogy a cég egy új szintre lépett, egy mesterséges intelligencia rendszert akarnak tanítani a Pokémon Go-ból nyert adatokkal, nem minden adattal, tehát azzal nem, hogy mondjuk valaki A-ból B-be elsétál, miközben meg van nyitva az alkalmazás, viszont azt már szeretnék felhasználni a nagy térképmodell fejlesztésére, ahogy ezt szakmailag is hívják, a nagy nyelvi modellek alapján, nagy térképmodellek, tehát hogy ezek fejlesztésére beolvashatják a kamera képét adott esetben, ha a felhasználó nyilván ehhez hozzájárul, és emiatt a játékban azért nyilván valamiféle jutalmat kap majd a felhasználó, de a lényeg az, hogy a jövőben a Niantic egy olyan mesterséges intelligencia rendszert fejlesztene, amely automatikusan képes lesz akár kiterjesztett valóságban, akár szimplán csak háromdimenziós térképadatokban dolgozva kiegészíteni a térkép információkat, egyszerűen az alapján, hogy megsatszolja, hogy nagyjából hogy nézhet ki az adott lokáció, az adott terület, az adott utca, mondjuk milyen utca képet várhat a felhasználó, és ezt kezd térképszolgáltatások fejlesztésére, bővítésére szeretnék felhasználni. Egy egészen új szintre vive ezzel a térképszoftverek fejlettségét és fejlesztését.
Jelenleg a vállalat olyan 10 millió szkennelt helyszínnel rendelkezik világszerte, és hetente 1 millió új szkennelést kap, tehát még mindig népszerű a játék, és még mindig nagyon sokan gyűjtik, hát vagy akarva, vagy akaratlanul ezeket az adatokat, és a Niantic közleménye szerint ugyan a szkennelés teljesen önkéntes alapon történik, és az adataikért cserébe extra élményt kínál a cég a játékosoknak, azért az egyes játékok a funkció használata nélkül is játszhatóak maradnak, és az egyszerű sétálgatás nem tanítja be a mesterséges intelligencia modellt, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor bár bárki, aki Pokémon gózik, vagy bármilyen másik Niantic játékot játszik, az automatikusan csatlakozik ehhez a programhoz. De hát, mint ahogy a mesterséges intelligencia tekintetében nagyon sokszor, mindig fölmerül az, hogy hát hogyan és milyen módon fogják kezelni az adatokat, és az mennyire etikus. És ha már arról beszélgettünk, hogy járjuk a várost, és közben Pokémon gózunk, ami ugye egy online játék, tehát mindenképpen kell hozzá internet elérés, akkor hát jó és rossz hír azoknak, akiknek esetleg nincs internet elérése, mármint mobil vagy más internet elérése, hogy hivatalosan is megérkezett Magyarországra a Starlink, ugye Elon Musk internet szolgáltató, műholdas internet szolgáltató cége, és azon belül is a mini csomag, de hát azért természetesen nem gondoljuk azt, hogy ez fogja kiváltani bármelyik vezetékes, vagy akár csak egy közepes minőségű mobilnetet.
A Starlink még idén nyáron mutatta be az úgynevezett mini szolgáltatását, ami gyakorlatilag egy hátizsákban elfér. Ez most már konkrétan ugye a hardveres részre vonatkozik, tehát ugye minden egyes ilyen Starlink szolgáltatás esetében be kell szerezzen a felhasználó egy vevő egységet, ami közvetlen kapcsolatot képíteni a műholddal, nyilván ugye vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, de eddigiekben ugye ezek mind nagyobb és költségesebb eszközök voltak. A mini, mondhatjuk azt, hogy a beugrója ennek a szolgáltatásnak, és bár nyilván ugye itt is azért egy egészen szép összeget le kell tenni, az előfizetés az, ami nagyon fontos ebben az esetben, mert kétféle csomag közül választhatnak a felhasználók, 50 GB-os vagy korlátlan adatmennyiséget igénybe véve, nyilván ugye ennek függvényében változik az éves vagy havi felhasználói költség is. Nincs értelme összehasonlítani ezt most még egy átlag mobil internettel, sőt, hogy a vezetékes internet kapcsolattal sem. Ez egyetlen dolog, amiben versenyképes, és így ez nem az ár, hanem a maga a kapcsolat sebessége a Starlink esetében is akár 130 megabites sebességet is el tud érni a szolgáltatás, és azt nézve, hogy ez olyan területeken is használható, ahol mondjuk mobil internet sincs, ha ez egy kifejezetten érdekes és jó szolgáltatásnak is minősülhetne, azt azért nyilván figyelembe kell venni, hogy a Starlink Mini sem egy igazán mobil egység. Könnyű, kis helyen is elfér, viszont erőforrást még attól függetlenül biztosítanunk kell számára, aminél azért van pár kitétel.
Igen, ugyanis nem olyan egyszerű a dolog, egyrészt egy bivajerős akkut igényel, mármint minimum 100 wattot kell tudnia leadnia annak a töltőegységnek, amit szeretnénk használni, hogyha mondjuk tényleg konnektor nélkül akarjuk üzemeltetni a vevőegységet. Ráadásul egy külön megvásárolandó, az amúgy az alapcsomagban, ugye itt úgy néz ki a dolog, hogy meg kell vennünk fizikailag, a miénk lesz az az eszköz, amivel aztán a műholdra föl tudunk csatlakozni, és aztán havonta fizetünk, plusz még az internet forgalomért is, és ezt meg kell vennünk, és ehhez még egy speciális átalakító csatlakozót is meg kell vennünk. Ezt nem taglalja a cikk, hogy mennyi az ára, de gyanítom, hogy hát Apple árazással dolgozik Elon Musk ebben az esetben. De hogyha nincs más, akkor nincs más, legalább most már van más, úgyhogy hivatalosan is itt a Starlink Mini. Amire viszont várni kell, és szintén Elon Muskhoz kapcsolódik, az az, hogy a Neuralink elkezdte tesztelni azt az agyi implantátumot, ami akár a lebénult embereknek is képes újra visszaadni mondjuk a végtagjaikat, hogyha azt mozgatni szeretnének, és ez egy nagyon-nagyon érdekes fejlesztés. Ugye a pongot játszó majom, mármint hogy az a majom, akinek egy hasonló korábbi Neuralink chip volt az agyában, gyakorlatilag a gondolataival irányított egy egyszerű videójátékot. Erről többször beszámoltunk, és meg is beszéltük, hogy ilyen és hasonló kísérletek azért zajlanak a világban. Ez sem egy új terület, tehát hogy tudjuk vezérelni mondjuk a karunkat, hogyha az lebénult a chip segítségével. Ilyen kutatások folynak más cégeknél is, de hát ugye abban mindig is jó volt Elon Musk és az őt érintő cégek, hogy ezt nagyon ügyesen és jól prezentálják. Egész egyszerűen egy újabb szintre lépett ez a projekt.
2016 óta dolgozik egyébként a cég azon, hogy agyimplantátumokkal különféle feladatokat tudjanak az emberek ellátni, és idén áprilisban, illetve júniusban is megtörtént már egy-egy emberi kísérlet, tehát most már él két olyan ember is, akinek egy különleges chip van az agyában, amivel ha robotikus eszközöket, vagy mondjuk lebénult végtagokat, még nem is, de mondjuk egy számítógép egerét, kurzorját már tudnak irányítani. Ez egy hatalmas előrelépés olyan esetben, hogyha valaki mindenféle idegrendszeri sérüléssel kell élni az életét. Úgyhogy jól látható, hogy nem áll meg a folyamat, nem áll meg a gyártó, és egyre magasabb szintekre próbálja elvinni azt, hogy hogyan tudja visszaadni, és hogyan tudja egyébként valószínűleg piacképessé is tenni azt az implantátum szolgáltatást, amit jelen pillanatban is fejlesztenek. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő lépés, és mikor jutunk el oda, hogy robotikus kiterjesztéseket tudnak emberek vezérelni az agyukkal. És hasonlóan futurisztikus számomra legalábbis az a gondolatmenet, hogy nem csak, hogy robotokról tudunk most már beszélni, hanem biztosítást köthetünk időjárási esetekre is, és most nem arra kell gondolni, hogy elviszi a házunkat a tornáról, és akkor ez ellen biztosítást kötünk, de arra most egy svájci cég vállalkozott, hogy az utazásainkat biztosítja, ha esetleg rossz időjárási körülmények közé keverednénk egy előre tervezett utazás során, akkor ők visszafizetnek egy bizonyos összeget, amire mi biztosítottuk magunkat, és mindehhez modern technológiát és modern idejóslást használnak.
A Poncho, ez a szoftver vagy az alkalmazás neve, gyakorlatilag egy 2023-ban alapított cégnek a terméke, ami azt hivatott segíteni, hogy beépül a különböző ilyen booking, szállásfoglaló és utazásfoglaló oldalaknak a rendszerébe, tehát nem nekünk kell jelen pillanatban letöltögetni ezt az applikációt, hanem amikor mondjuk szállást foglalunk, akkor a Poncho meg fogja majd a közeljövőben kérdezni, hogy szeretnénk-e olyan biztosítást kötni, hogyha mondjuk kiderül, hogy a mi utazásunk idejére pont pokoli időjárást jósolnak Bora-Borára, és nem igazán tudunk majd mit csinálni a szállodába, akkor automatikusan, és ez a nagy szó, mindenféle beavatkozás nélkül, míg az utazásunk előtt visszaadja a meghatározott összeget, gondolom ez biztosítási eseménytől és különböző feltételektől függ, de hogy visszakapjuk a pénzünknek legalább egy részét, de lehet, hogy az egészet, vagyis ezzel attól óvjuk meg magunkat, hogy egy bebukott nyaralás után sokkal-sokkal szomorúbbak és szegényebbek legyünk. A megoldás természetesen az összes meteorológiai szolgáltatást figyelembe véve, de mesterséges intelligencia algoritmust és előrejelzéseket is tartalmaz, nem taglalja a cikk és a cég sem, hogy mennyire előre tud majd nekünk szólni a Poncho, és mennyire előre fogja tudni jelezni azt, hogy biztos, hogy nem fogunk tudni elutazni, nem tudom mondjuk a Sziget Fesztiválra, mert esni fog, de az biztos, hogy ha ez mind még azelőtt történik, hogy tényleg elindulnánk, és vissza is kapjuk a pénzünknek legalább a nagy részét, akkor ez egy olyan szolgáltatás, amit azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan fognak igénybe venni, nyilvánvalóan nem lesz ingyenes, és nyilvánvalóan ez azért is jó a szolgáltatóknak, mármint hogy a foglaló oldalaknak, mert hogy azért nagyon-nagyon bonyolult, nehézkes, és sokba kerül kezelni a panaszokat, tehát hogyha egy jó részét ezeknek a panaszoknak, mielőtt tényleg visszajöttek volna a mérges utazók a bebukott vagy a rossz időjárás miatt kellemetlen érezték magukat a hotelben, hiába nem tehet róla a szálloda és nem tehet róla a szállásfoglaló oldal, adják az egycsillagos értékeléseket, ez bizony-bizony hosszú távon megéri az összes booking, Airbnb és hasonló szállás vagy akár utazás foglaló oldalnak, úgyhogy mindenképpen érdekes fejlesztés, első körben valóban a turizmus az, ahol ennek lehet szerepe, de később szeretnének tovább menni, és akár a szabadtéri rendezvényekre, nagy koncertekre, fesztiválokra is kiterjesztenék ezt a szolgáltatást, meglátjuk, azért azt gondolom, hogyha egy ilyen jegyfoglaló oldalba is, ahol a világ különböző nagy fesztiváljaira megvetjük a jegyénket, beépül a Poncho és meg tudja mondani, hogy ne induljunk el, mert valószínűleg pokoljon el fogunk ázni a 72. bár szeretem Prodigy koncerten, az mindenképpen hasonlóan jó ötletnek tűnik. Biztos, hogy a következő időszakban sokat fogunk hallani a cégről, mint ahogy egyre többen, ha nem is mindenki hall arról, hogy nem annyira működik most jól a Microsoft Outlook és a Teams egyaránt, ugyanis úgy néz ki, hogy van egy kis globális kimaradás, vagy legalábbis volt.
Nem kell megijedni, nem fognak a repterek ráállni, legalábbis úgy tűnik, hogy ez nem akkora kiesés, mint amikor hát nemrégiben a Microsoft rendszere és ugye egy biztonsági cég közös erőfeszítései produkáltak is világszerte, hogy megállt az utazás szinte mindenhol. Itt most inkább arról van szó, hogy komoly bosszúságokat okozhatnak a különféle Microsoft termékek, főként a Microsoft 365 előfizetéssel rendelkezőknek. Leginkább a naptárszolgáltatás az, amit érint most az ismeretlen hiba, ami a szoftvergyártó termékeiben fellépett. Egyelőre azt nem tudni, hogy miért nem működik nagyon sokaknál az Outlook beépített naptára, vagy a Teams beépített naptára. Utóbbi ugye azért is problémás, mert a különféle meetingeket, különféle megbeszéléseket ezeken keresztül tudják legtöbbször lebonyolítani a felhasználók. Úgyhogy érdemes odafigyelni arra, hogy lehet, hogy nem arra van szó, hogy valaki csak elfelejtette a meetingünket, nem akar becsatlakozni, hanem szimplán a Microsoft ördöngős szoftverhibáinak köszönheti a kimaradást. A gyártót megkeresték már több szaklaptól is, és bár jelezték, hogy igen dolgoznak a hibán, azt nem tudták megmondani, hogy a különféle értesítés kimaradása, a különféle szinkronizálási problémák mikor kerülnek javításra. Egyelőre még csak egy hozzávetőleges időpontot sem tudott mondani a cég, és azóta nem is nagyon reagáltak a terméktámogatási oldal részéről, hogy vajon mit lehet tenni annak érdekében, hogy legalább részlegesen visszakapják a felhasználók az irányítása naptáruk felett. Meglátjuk, azt is meglátjuk, hogy ez milyen hosszú ideig tart, és azt is nyilván, hogy ez mit fog majd a különféle cégeknek és különféle vállalatoknak okozni hosszú távon. Mint ahogy azt is meglátjuk egyébként, hogy a Microsoft a jövőre mit tervez, mert hogy amíg mi itt az irodai eszközökről beszélgetünk a hírekben, addig a következő blogban arról fogunk egy kicsit értekezni, hogy milyen érdekes és új fejlesztést és ijesztő fejlesztést mutattak be a mesterség és intelligencia részlegnél, ami képes egyetlen képből is akár egy folyamatos videót alkotni, és ebben a videóban embereket gyakorlatilag animálni.